Köszöntünk szeretettel mindenkit. A témát most még csak ilyen sejtelmesen úgy mutatnám be nektek, hogy a B kérdés, de aztán majd később ennek lesz értelme, meg értelmet fog nyerni. Vágjunk is bele, mégpedig egy ige szakasz. A János evangéliumából, 5. rész 1-től 15-ig. Ezt inkább elkezdem olvasni, jó? Nem kérem meg, hogy olvassátok föl. Felolvasom én, jó? Tehát azt mondja, hogy ezek után Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, ahol a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt, várva a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdt, látta, és megtudta, hogy már mióta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a nyoszonyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszonyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Zárójel, mi más? 10. A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad a nyoszonyádat vinned. Erre azt felelte neki, aki meggyógyított engem, azt mondta, vedd fel a nyoszonyádat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy sokadalom volt. Később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, látod, meggyógyultál. Többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment ez az ember, és hírül vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És ebből a szakaszból egy ige verset emelnék ki, mégpedig az 5.14-et, amikor is azt olvashatjuk, hogy később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, látod, meggyógyultál. Többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Amikor azon gondolkodtam, hogy milyen témát hozzak, szoktam olvasni rendszeresen a napi, hogy van, daily devotionals, tehát úgy értem, hogy a napi ige verseket, igen, és úgy benne volt, hogy nézzem meg, mi van mára. És hát ez van mára. Ez nem azt jelenti, hogy ma reggel készültem, hanem azt jelenti, hogy amikor így elém jött, akkor így, és az van, hogy amikor elolvastam, akkor ez így még az elején úgy gondolkodtam, hogy hát lehet, hogy mással kéne készüljek, nem ezzel. De utána ez úgy, tudjátok, így motoszkált bennem, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megadom magam, akkor ez lesz az. Na és akkor ezt hoztam most nektek. Mármint, hogy ezt a témát, és egy picit utána jártam, meg egy picit kibontottam. Na lássuk. Jézus megmutatta, mit mutatott meg Jézus? Jézus megmutatta, hogy a bűn okozza a tragédiákat, amelyek az életünkben kerülnek. Az, hogy ugye most itt, hogy a bűnt hogyan értelmezzük, úgy értem, hogy ugye a bűn, mint egy állapot, Istentől elszakadt állapot, az egy állapot tulajdonképpen a bűn. És ugye azt is mondanunk kell, és ki kell egészítenünk, pusztán az előző mondatot, hogy bár nem mindig a mi személyes bűneink okozzák ezeket, a problémákat, Például ugye ott van, amit be is vágtam nektek ide, a János 9:1-3-ig, hogy ugye amikor a vak kapcsán, inkább olvasom, ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vakembert, Jézus. Tanítványai például megkérdezték tőle, Mester, kivétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Ez inkább azért hoztam így, hogy ide nem mindig feltétlenül a mi személyes bűneink játszanak benne szerepet, de mindig valakinek a bűne áll a probléma gyökerénél. Tehát például egy másik példa, a Máté 2:16, amikor Heródes ugye megölette a csecsemőket, ott például ezt az igeverset olvassuk, ugye, hogy amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagyon felháborodott, és embereivel megölette Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős vagy ennél fiatalabb fiúgyermeket a bölcsektől megtudakolt idő szerint. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor itt ugye Heródesnek a Heródes szívében tomboló félelem volt az, ami azt eredményezte, hogy egy tömeggyilkosság volt. Tehát mindenképp ott van a bűn a háttérben, hogyha valami, akár betegség, akár nyomorúság, akár ilyesmi történik. Ugye mit mondott Jézus a bénának? Azt mondja, hogy látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Hát nézzük meg, hogy mi ez a helyesebben, szóval, hogy rosszabb dolgok ne történjenek veled, azok a rosszabb dolgok mi miatt következhetnek be, mi miatt törhetnek ránk ezek a rosszabb dolgok, és mondjuk két dolgot emelhetnénk ki, vagy nevezhetnénk meg. Az egyik ilyen rosszabb az, hogy az egyik dolog, ami miatt úgymond rosszabb dolog történhetnek velünk, az, hogy Istennek ítélete van a bűn felett. Van egy csomó igevers lesz erre, hogy amiben ugye Isten elítéli szóval Isten ítélete van a bűn felett, például ugye a 3 Mózes 26:15-16, hogyha megvetitek rendeléseimet, és ha megutáljátok végzéseimet, ha nem cselekszitek meg minden parancsomat, hanem megszegitek a szövetségemet, akkor bizony így bánok veletek, rettenetességet bocsátok rátok, sorvasztó betegséget, és forró lázat, amelyet szemetek égetnek, és lelket emesztenek, és a magot hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik el. Tehát, hogy Isten ítélete ott van a bűn felett, vagy 5 Mózes 28:61-ben, ez szintén az átkok részénél, hogy mindazokat a betegségeket és csapásokat is, amelyek nincsenek megírva ebben a törvénykönyvben, hoz rád, vagy rád hozza az Úr, amíg csak ki nem pusztulsz. Vagy például a Zsoltárok 66:18-ban, ha hamis szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az én Uram. Vagy a 107. Zsoltárban, hogy a balgák gonosz útjukért és hamisságukért estek nyomorúságban. Minden ételt megutálta a lelkük, és már a halál kapujához közeledtek. Vagy Ézsaiás könyvében, a 13:11, hogy megbüntetem a földön a bűnt és a gonoszok vétkét, véget vetek a felfogalkodottak kevéségének, és az erőszakoskodók gőgét megalázom. Vagy ugyanúgy Ézsaiásból az 59-ből, hogy íme, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem vétkeitek választottak el titeket Istenetektől, és bűneitek fették el előletek arcát. Ezért nem hallgatott meg. Vagy a 64. részből, ugye az Ézsaiás könyvéből még mindig, 6, hogy nincs, aki segítségül hívná nevedet, aki fölserkenne és belét kapaszkodna, mert elrejtetted előlünk arcodat, és álnokságaink miatt megolvasztottál minket. Megyünk az új szövetségre, római levélben, szintén ugye még mindig azt a témát tagláljuk, hogy ugye két okból törhetnek ránk ezek a rosszabb dolgok. Például az egyik az, hogy Isten elítéli a bűnt. Hát lássuk római levélben a második rész 8, hogy aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint, ugye, hogy de a viszálykodóknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem hamisságnak engednek, bosszúállással és haraggal fog majd megfizetni. Vagy a 6. rész 23, szintén Róma 6.23, mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Tehát ez volt az egyik ok, hogy az majd Isten ítél, Isten gyűlöli a bűnt, Isten ítélete van a bűn felett. A másik ok az, hogy a sátán az ő erői, a sátánnak az erei, az, szóval a sátán ereje a bűn miatt tevékenykedhet az életünkben, vagy működhet az életünkben. Erre például a példabeszédek 5.22, hogy tulajdon álnokságai fogják meg az istentelent, és saját bűnének kötelei kötezik meg őt. Tehát ugye az egyik az, hogy Istennek ítélete van a bűn felett, a másik pedig az, hogy a bűn az, ami igazából feljogosítja a sátánt arra, hogy működjön az életünkben. Ugye az egyik ez volt, a másik a Jánosban, a 8.34-ben így válaszolt Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. Vagy a 10. rész 10-esből, hogy a tolvaj nem azért jön, helyesebben nem másért jön, hiszen tolvaj, hanem hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Vagy a Római Levél 6.16-ból, hogy ugye ezt szoktuk sokszor idézni, vagy igen, ebben a témában, hogy nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra. Vagy a Timóteushoz írt második levél 2.26, ugye, hogy felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki fogjul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Vagy az 1 Péter 5.8. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve, kit nyeljen el. És végül a 2 Péter 2.19. Szabadságot ígérnek nekik, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Tehát a második ok az, hogy miért törhetnek ránk mondjuk rosszabb dolgok, az, hogy a sátán és az ő erői szabadulnak fel a bűn miatt, és azok működnek az életünkben, hogy azok működjenek az életünkben. Viszont ugyanakkor azt is látjuk, hogy hála Istennek maguk a probléma, tehát igen, tehát ugye, jó, inkább megyek tovább, és tartom magamat ehhez, hogy a problémák és a betegségek soha nem Isten akarata, soha nem Isten áldása, nem tudom, leckésztetése, stb. Ugye, ha csak megnézzük azt, hogy a problémákat, a betegségeket ő nem az áldások között sorolja föl. Ugye olvashatjuk az áldásokat az 5 Mózes 28 elején, 1-től 14-ig, ugye. Ma csak az első, nyilván nem az összeset írtam ki, de hogy csak annyi, hogy rátszál mindez az áldás, és beteljesedik rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Ugyanúgy jönnek az átkok. Az átkoknál azt írja az átkok bevezető, azaz az legelső versében, ugye, hogy ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, az Istenednek a szavára, hogy megtartsad, és teljesítsed minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma parancsolok neked, reátszálnak mindezek az átkok, és beteljesednek rajtad. Tehát Isten, nem Isten nevelő, javító, megjobbító módszere az átok. Ugyanúgy igaz ez, és ugye itt, hogy az, hogy akkor oké, de akkor mivel fog nevelni, mivel mivel tanít, mivel mélyíti el azt, hogy na jó, ezt jól megtanult. Hát például erre is lehet hozni példát, például a János 15.3, hogy ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Vagy a 2 Timóteus 3.16-ban, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát maga az írás, ugye Isten ihlette magát az írást. Az ige az, ami alkalmas. A javító, nevelő, megjobbító, megjobbítása. És nem az átkok, nem azokat, amiket Isten is átkoknak nevezett. Hála Istennek, másként jutott eszembe, de hogy hála Istennek azért, hogy mi újjászületettek vagyunk. Hála Istennek azért, hogy mint újjászületett, új szövetségi hívőként nem kerülünk Isten e büntető ítélet alá. Miért nem kerülünk Istennek ezen büntető ítélet alá? Szerintem kitaláljátok. Mert többek között, ugye például a Náhum 1-2-nél, hogy féltő, szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és haraggal teli. Bosszút áll az ellenségein az Úr, és haragtartó ellenfeleivel szemben. De mi nem vagyunk az ellenfelei, mert mi újjászülettünk. Vagy a Róma 5-9, hogy miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekültünk a haragtól ő általa. Vagy a Tesszalonika 1-10, hogy és várjátok az ő fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Tehát rajtunk nincs Isten haragja. Vagy ott van 1 Tesszalonika 5-9, hogy mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát óriási igazságok ezek, hogy nem haragra lettünk rendelve, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget. Jézus elviselte az ítéletet, hogy nekünk ne kelljen. Ott van a teljes klasszikus, ugye az 53. 50, tehát ott az a rész, Ézsaiásnak az 53-54, hogy 53-ban, hogy pedig a mi betegségeinket, ugye Jézusról beszélő, ugye Jézus kereszthalála előtt x ezer évvel, nem tudom, de legalábbis előtte jóval, hogy pedig a mi betegségeinket viselte. Ez egy profécia, ugye, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Ugye mindez azért történt, ugye, hogy nem minket, tehát nem minket, tehát Isten haragját nem ránk öntötte ki, hanem Jézus vette ezt föl, és hordozta el helyettünk. Ugye, tehát, hogy jó lehet, mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza és kínozza, veri kínozza, jó lehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Vagy ugyanúgy az 53 csak 11, mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedett lesz az ő megismerése által, igaz szolgám sokakat tesz igazzá, vagy sokakat igazzá tesz, mivel ő hordozza vétkeinket. A római levélben is olvashatjuk, ugye, hogy az előbb már egyébként a 9-est olvastam, de hogy most 8-tól 10-ig, hogy Isten pedig a hozzánk való szeretetét ugye abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa, mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartott az ő élete által, miután megbékéltünk vele. De mennyivel inkább? Hála legyen. 1 Korintus 15.3, ugye, hogy, hogy mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Galata 3.13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ, vagy aki fán függ. Szóval Jézus viselte az ítéletet, hogy nekünk ne kelljen. És bár ugye Isten nem tulajdonítja nekünk bűneinket, mégsem engedhetjük meg ugye magunknak a bűn luxusát. Na de miért? Hát nyilván azért, mert ugye lehetővé tesszük akkor a sátán számára, hogy hozzáférjen, hozzánk férjen. Ugye volt egy volt egy igerész erre, ugye? A Róma 6.16. Ugye? Azt mondja, hogy hát nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halára, vagy az engedelmességnek az igazságra. Na de akkor mi van akkor, hogyha vétkezünk, és közben ugye újjászületett emberek vagyunk? Akkor mi van velünk? Először is van egy olyan része, hogy hát ez, hogy valljátok meg bűneiteket. Ugye Jakab azt mondja, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van. De mindez nem, ez, hogy megvallás, az, hogy valljuk meg bűneinket, nem Istennek van szüksége arra, hogy ezt megvalljuk, ezeket a bűnöket, hiszen Isten tehát egyszer mindenkorra befejezte a bűnkérdést az emberrel, Jézus Krisztusban befejezett az ő váltság műve a bűn tekintetében. Ugye Isten, aki hűséges és igazságos, ugye elveszi a bocsánatot, ami már jelen van az újjászületett lelkünkben, és felszabadítja azt a testünkben. Tehát az ő megbocsátása az nem függ attól, hogy én most bocsánatot kérek-e. Leginkább nekem van szükségem arra, hogy én bocsánatot kérek. És hogyha tovább megyek, ugye 1 János 1.9-ben, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ugye Isten Jézusban egyszer mindenkorra, amit az előbb csak ismétlem, egyszer mindenkorra végzett a bűn kérdésével. Hiszen ha nem végzett volna, akkor mindahányszor mi vétkezünk, újból és újból megfeszítenénk Krisztust. És ugye pont erről, most erre pont nem hoztam kérdést, vagy igen szakasz, de hogy pont ezt tanítja is, hogy ne feszítsétek meg újra és újra Krisztust, mert ő már egyszer minden, tehát hogy legyen annyira értékes Krisztus halála számunkra, hogy ne akarjuk újból és újból megfeszíteni azáltal, hogy azt gondoljuk, hogyha mondjuk elbuktunk, akkor. Szóval ugye ez ugyanúgy igaz, hogy ugye újjászületett szellemünk van, és ugye az van, hogy az igaz cselekedeteink nem változtatják meg a bűnös természetünket, amikor még ugye nem volt, amikor még nem ismertük az igazságot. Ugyanúgy igaz az, hogy a bűnös cselekedeteink sem változtatják meg a megigazult természetünket. Tehát ahogyan a hitetlen, helyesebben Istent nem ismerő emberek bár tök jó dolgokat tehetnek és tesznek, nem fogja megváltoztatni az ő bűnös természetüket. Ugyanúgy igaz az, hogy a bűnös cselekedeteink nem változtatják meg a megigazult természetünket. Ugye ez az, amit elmondtam, és akkor hozok egy igeverset ehhez, ugye 6.20.23, mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek, amikor szabadok voltatok? Olyat, amit most ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége halál. Tehát amikor igazságtól szabadok voltunk, olyan gyümölcsöt hozott az számunkra, ami miatt most szégyenkezünk, mert hogy azoknak a cselekedeteknek a vége halál. Most pedig miután megszabadultunk a bűntől, és Isten szolgájává lettetek, megvan a gyümölcs, lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre. A vége pedig az örök élet. Tehát ugyanúgy, ahogy a fa, bár már beszéltem, hogy korábban az ilyen gyümölcsökről, de hogy a, mondjuk egy almafa normál esetben, normál elvájze, nem kinkeservesen és izzadságosan termi az almát, mert csak természetesen termi, mert hogy az van benne, hogy ugye almafa, hát almát terem. És hogy ugyanúgy, ugye, hogy azáltal, hogy mi most megszabadultunk a bűntől, Krisztuson keresztül, Krisztus szabadított meg minket, Isten szolgájává lettünk, és megvan a gyümölcsünk a megszentelődésre, aminek a vége az örök élet, mert a bűn zsoldja ugye a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És hogy ez volt az előbb, hogy erre osztam, de azért valami hatása csak van, ha helyesebben ugye miért nem engedhetjük meg magunknak a bűn luxusát, ugye mert onnan indultunk el, hogy hát oké, mi van akkor, hogyha újjászületettek vagyunk, és közben most csak mitten esetleg néha, nem tudom, kiabálok a gyerekeimmel, vagy ilyen sose, tehát ugye nem tudom, nálatok lehet, hogy nincs ilyen, nálunk is nagyon ritkán, de hogy szóval, hogy mi van ilyenkor, vagy indulatos vagyok, vagy bármi ilyesmi. És ugye azt látjuk, hogy maga az újjászületett természetünk nem fog azáltal, ez ugye el lett pecsételve bennünk, ez az újjászületett szellemünk. Na de akkor mi van? Akkor nem történik semmi? Tehát, hogyha nyugodtan éljünk, ugye itt jöhet az a kérdés, amit Pálnak csomószor föltettek, hogy na de akkor ez azt jelenti, hogy nyugodtan éljünk bűnben, mert hogy akkor max megsokasodik a kegyelem? Hát úgyis akkor kegyelemből van üdvösségünk, nem? Kegyelem, akkor ennyi. Hát azért van. A következő, ugye kettőt említhetnénk meg. Az egyik az, hogy a szív megkeményedéséhez vezet Isten irányában. Az, hogyha megengedjük a bűnnek a luxusát, és mondjuk nem utáljuk meg, akkor ez oda vezethet, hogy megkeményedhet a mi szívünk Isten irányában. Istennek a szíve a mi irányunkban, hála neki, soha nem keményedik meg. Tehát ő mindig biztosít minket a feltétel nélküli teljes odaadó szeretetéről. De ugye, hát ez majdnem, mint a nyuszika, meg a nem tudom milyen vicc, ugye, hogy megy dörmög, hogy majd a rókától elkérje a létráját, és aztán a végén mire odaér, aztán a végén már csak azt mondja, hogy tartsd meg a létrádat, mert már nem kell, mert már annyira felhúzta magát, ugye, mert hogy forgatta az agyába, hogy úgyse fogja odaadni a másik a létrát. Szóval, hogy igazából szóval a mi szívünk megkeményedhet Isten irányában. A másik pedig, hogy ennek egyfelől egy következménye, hogy megáltalkodott ember legfőbb jellemzője a Szent Szellem meggyőzésére nem hallgat, vagy nem hallja. De ez ugye együtt van tulajdonképpen a megkeményedésben. Kérdés, mi az indíték annak, hogy elkülönült életet éljünk? Mégis. Vagy helyesebben úgy mondom, hogy mi az indítéka akkor annak, hogy szent életet éljünk? Azért éljünk elkülönült életet, vagy szent életet, más néven úgy is mondhatnánk, hogy szent életet, mert a természetünk megváltozott. Ugye sötétségben voltunk, most pedig, helyesebben sötétség voltunk, most pedig világosság vagyunk, lásd, Efezus 5:8, mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Ez óriási. Világosság vagyunk, nem pedig sötétség. És ugye elegendő egy nagyon pici kis gyertya a korom sötétben, mondjuk új hold, szóval amikor tök sötét van, az a pici gyertya nagyon messziről látszik. Zárójel, ha ez megmarad, geodézia. Geodéziában mit gondoltok, a hosszú-hosszú irányokat, 30 kilométeres irányokat hogyan tudták megmérni? 30 kilométer hosszú, ilyen háromszögelési hálózatban. Nem nappal mérték, hanem éjszaka mérték. És lámpára, tehát hogy fényre mérték, így van. Mert hogy fényre nagyon-nagyon nagy távolságot is úgymond simán, tehát könnyebben lehet átmérni. És ebben azonosítani. Tehát világosság vagyunk, nem pedig sötétség. Tehát ha a keresztények helyesen tudnák, vagy tudnák, hogy kik ők, és mi van bennük Krisztusban, tehát hogy kik lettetek, kivé lettetek Krisztusban, akkor a szentség, vagy az elkülönült élet úgy természetesen áradna belőlük. Ez a természetünk, ez a mi természetünk. Tehát a B kérdés az, akkor gondolom rájöttetek, hogy mi volt a B kérdés, nem az A kérdés alternatívája. Ugyanakkor a természetünk az, hogy a természetünk már kicserélt természet, a természetünk megújított, megváltott természet, világosság vagyunk, és az az, ami természetes számunkra, hogy szent életet éljünk, anélkül, hogy izzadságosan kellene ezt tegyük. És persze ehhez nem árt tényleg azt a luxust, azt nem megengedni magunknak, hogy ne engedjük. És nagyon tetszett a korábban meséltett Kolos, hogy amikor észreveszed a szív keménységével kapcsolatosan, amikor észreveszed azt, hogy keményebb a szívem, nem a tiéd, mert a tiéd mindig puha, de hogy az én szívem, hogyha keményebb, akkor úgy mondtad, emlékszem, hogy akkor időpontot foglalsz. Emlékszel? Azt mondtad, időpontot foglalsz Istennél, és akkor dolgozol rajta, vagy a kert hasonlata a másik, hogy ez tök fontos, szerintem. Amen.